Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében felemeljük hozzád mindannyiunk szívét. És kérjük, atyám, olvass a szívünk táblájáról, töltsd be azokat a kívánságokat, amiket te oda helyeztél. Köszönjük, atyám, hogy a szellemed mostanság nagy hirtelen mozdul, és gyors változásokat hoz. Dicsérjük és magasztaljuk a drága szent nevedet, atyám. Hálát adunk a te felettünk növekedő kegyelmedért. Megköszönjük az Úr Jézus Krisztus dicsőséges megváltását, a szent véráldozatot, az örök életünket, az igaz voltunkat a szent vér által, és nem utolsó sorban a hatalom helyét, ahova ülhettünk, és Jézus Krisztussal uralkodhatunk ebben az életben. Talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét, amit Jézus már legyőzött, lefegyverzett, megbénított, hatástalanított és semmivé tett a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemeit a magasságban. És Jézus nevében kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs hatalma felettünk. Mi Isten gyermekei vagyunk, jogaink és kiváltságaink vannak a Szentvér által, mert a Szentvérben van a teljes megváltásunk. Köszönjük, Úr Jézus, a szeretetedet, ezt viszonozzuk. Fogadjuk az áldásokat, fogadjuk a kijelentéseket, a látogatásokat, és átvesszük az örömolaját, a könnyesség olaját, a békesség olaját, és ezt kiárasztjuk mindannyiunk felett, az otthonaitok felett is, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, köszönjük a te ígédet, a világosságot, amit elhoztál nekünk, és hálát adunk, hogy napról napra növekedhetünk benned, az ige tanulmányozása által és a kijelentések által, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a szent oltalmat, a szent védelmet, ami szintén a szent vér által van. Meghintjük az előttünk álló hetet a szent vérrel, minden munkátokat, és különös tekintettel azok munkáját áldjuk meg, akik ebben a hőségben szigorú körülmények között dolgoznak. Kiárasztjuk felettük a Zsoltár 121. 6-os verse alapján a védelmet, hogy a nap nem szúrja meg őket. És ezt kiárasztjuk az evangelista csapat felett is, aki áldandón és jó úton fog munkálkodni a héten. Tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük a győzelmet, amit megszereztél nekünk. És mi igyekszünk ebben járni a krisztusi hatalmunkat érvényre jutatni az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen és amen. Köszönjük a szomszédodat egy kiváló üzenettel, hogy győzelemre segítelek. Halleluja! Forró szeretettel köszöntünk benneteket! A mai napon két újsággal is tudunk kedveskedni. Az egyik a Pesti Újság, amiben nagyon sok bizonyság van, és egy tanítás a hallófülekről. Akinek van fülehallja, az a címe. Megjelent a kis újságunk, a sárvári újságunk is. Ebben többségében profétai kijelentések vannak. Egyrészt az időgyorsulással kapcsolatban, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan megtapasztalunk. Én szombaton azt tapasztaltam, hogy máskor 2 óra kellett Budapestről Szántódig, és amikor leérkeztem Szántódra, akkor az 1,5 óra út volt mindössze. Pedig nem jöttem 130-al, 115-tel, ahogy szoktam, 110-zel ebben a tempóban, és csak néztem, hogy hát nem létezik, hogy 1,5 óra alatt leértem. Úgyhogy ez az Úr munkája. A középső két oldalon levő anyag az gyakorlatilag egy anyag, csak így a formula miatt ketté van bontva, hogy külön legyen címe egyiknek és másiknak is, tehát mutatóság szempontjából. Hát a szent kapcsokról van ebben szó. Itt mennyei fonómesternek nevezi az Úr munkáját ezen a téren. A hátoldalon viszont van egy gyönyörű megvallás. Ezt ajánlom naponta alkalmazni. Aztán néhányan magatokra ismerhettek itt a fényképen. 3 helyszín fér bele ebbe a kis helybe. Alatta néhány mondatban a történt események. Ima konferencián voltunk szombaton. Az úrvacsora egy nagyon újszerű módon történt. Ilyen kis úrvacsorás készletet osztottak ki. Ez már Pesten is jelentős időmegtakarítást jelent, de meg a gyülekezetekben, ahol több ezen, vagy netán 10 000 vannak, ott el sem lehet képzelni, hogy egy hagyományos úrvacsora mennyi időt venne igénybe. Ennek a lényege a következő, hogyha az ember a átlátszó felső fóliát letépi, akkor ott van benne egy ostya, utána a másik fólia felemelésével pedig ott van benne a bor. És ilyen nagyszerű ez a szerkezet. Erzséke tegnap mondta, hogy ez kintől származik. Ma pedig imádkozunk érte, hogy legyen magyar gyártója is ennek. Amen. Kérünk az Úrtól ehhez ajtókat. Amit én föltettem a ráadásba anyagot, ott benne van az is, hogy Sanders pásztor szeretettel gondol ránk, ajtókat keres, és ami a Facebookon vannak hírek, azok hazugságok. Ez a lényege. Gondol ránk szeretettel, és ez az egyház meg fog állni. De meg tudjátok hallgatni, mert fönt van az anyag. Aztán egyébként maratóni volt az ima konferencia, mert 4:45-kor fejeződött be, jól emlékszem, ugye? Igen, sőt, már a gyógyítósor el is maradt a végén, mert már nem fér bele. Volt még az elején egy 20 perces báb evangelizációs jelenet, játék, belet mutatva, az újságban is van írva róla, és elküldtem linkben az oldalt, aki már kíváncsi volt, az megnézte. A Pesti Ifjúsági Gyülekezet, meg az egyetemisták, a fiatalok játsszák ezt a báb előadást. Igazából bele van szőve Jézus, és utána, amikor vége a bábeladásnak, akkor nyugodtan lehet prédikálni. Ahol jártak a Csilláék és a csapata, ott sok helyen már azt mondták, hogy kívánatos lenne, ha visszamennének. Mert ugye egyházként, ha valaki úgy akar bemenni egy iskolába, hogy ilyen-olyan egyház, akkor stip-stop, ugye? De azt mondják, hogy egy evangéliumi, bibliai jellegű bábeladás, akkor beengedik, és nagyon szívesen. Hát ezt a kaput kell megragadni akkor, hogyha ez így működik. A weboldalukon egyelőre az van, hogy Győr-Sopron megyébe mennek, de szeretnének több bábcsoportot létrehozni az országban, mert valószínű egy bábcsoport nem tudja időben meg energiában ugye ezt ellátni. A bábműsornak a lényege az volt, hogy a főszereplő a Süni, és mindig megszúrt, megbántott, megsértett, aki ugye közeledett volna hozzá. De közben ugye barátra volt szüksége, de a mondani valója, amit az Erzsike végül mondott, úgy írtam fel, hogy A szúrós beszéd nem vezet barátsághoz. Sőt, a szúrós beszéddel még azokat is eltaszítja az ember, akik éppen a környezetében vannak. Nagyon aranyosak ezek a figurák. Mondjuk látni nem látjátok, de hallani halljátok. A hang az nem az előadók hangja volt, hanem az valami bejátszott felvétel, tehát előre felvett hanganyag, és ugye erre mozgatták a bábokat. És volt egy kis előzetes a vasárnapi tanításból, az igazi megtérés. Ebből én nagyon sok megértést, világosságot kaptam, majd a következő vasárnapi összefoglalóban részletesen erről úgyis szó lesz, hogy aki hallgatta már a tegnapit, úgyis találkozott vele. Az igazi megtérés új kezdési lehetőséget ad. Tiszta lap, tiszta papír, új kezdési lehetőség, mert Isten mindig ad új lehetőséget. Ami az embereket vonza a rossz útról a helyes irányba, az Jézusnak a jelenléte. A keret. A köpönyeg. Ami rajtunk van. És ugye az elveszett bárányról volt szó, vagy az elkoborult bárányról volt szó. Jézus az elkoborult bárányt hívta, kereste, és az elkoborult bárány megadta magát az isteni szeretetnek. Beleegyezett abba, hogy az Úr Jézus visszavigye a krisztusi útra. Tehát nagyon fontos gondolatok ezek, ami a sorok között fejlik, hogy megadta magát az isteni szeretetnek, és beleegyezett abba, hogy az Úr visszavigye a helyes vágányra. Jézus kitartóan keresi az elkoborultakat. És a megtalált bárány pedig ölbe veszi, és nagy öröme van benne. A megtérő az megadja magát az isteni szeretetnek. A szeretet hív, és a szeretet végzi el ezt a munkát, és a bárány, aki kívánja a megtérést, az beleegyezik abba, hogy Jézus visszavigye a helyes vágányra. Jézus nélkül nincs cél. És egy olyan pásztorhoz tér az elkoborolt bárány, aki a lelkére vigyáz, aki ápolja a lelkét. Röviden ennyit erről. Én sok megértést és világosságot kaptam ezzel kapcsolatban. Pont akkor, amikor kellett megerősítés, a megvilágítás. Nem kell külön bevezetőt írnom, mert Pál megírta helyettem. 2 Korintus 2:1-től. Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. És azért is írtam néktek ezt, hogy mikor oda megyek, szomorúság ne érjen azok részéről, akiknek örülnöm kellene. Meglévén győződve mindenetek felől, hogy az én örömöm minnyájatoké. Mert sok szorongottatás és szívbeli háborgás között írtam sok könyvhullatással, nem hogy megszomorítsalak titeket, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely bennem különösen nagy irántatok. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy el ne túlozzon titeket, minnyájatokat. Elég az ilyennek az a büntetés, amely a többség részéről érte. Annyira, hogy éppen ellenkezőleg, ti inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen feletté való bánat meg ne emészze. Ezért kérlek teket, hogy tanúsítsatok iránt a szeretetet. Mert azért írtam is, hogy bizonyosan meg tudjam felőletek, hogy mindenben engedelmesek vagytok-e. Akinek pedig megbocsátotok valamit, én is, mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, Téretetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Amen. Egyébként a meg nem bocsátás ajtót nyit a sátánnak. Úgyhogy ez egy fontos gondolat a végén. Többi meg magától értetődik. A héten felhívott a Zsolt, a sétáló evangelizáció vezetője, és adott egy igét, a János 4.36-ot, hogy ez a munka gyakorlatilag gyümölcstermésssel és jutalommal jár. De azt mondta, hogy ilyenkor megéri egy nap szabadságot kivenni, mert aki érti, hogy az örök jutalma fontosabbak, azoknak a szíve megnyílik arra, hogy inkább egy nap szabadságot vegyenek erre a szerdai napra, mert olvassuk az igét a János 4.36-ban, és rögtön meglátjuk.
És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.
Amen. Amen. Az a helyzet, hogy nem igazán gondolunk bele abba, hogy lesznek jutalmaink, amit most szerezhetünk meg bizonyos munkákkal, de azok a jutalmak nem egy életre szólóak, hanem az örökké valóság idejére szólóak. És amikor a mennybe leszünk és visszatekintünk, és azt mondjuk, hú, hát tényleg jó lett volna ebben vagy abban a munkában részt venni, és lelkeket menteni, és ezért ugye jutalmat kapni, akkor az ember visszamenőleg azt mondja, hogy hát sajnálom, de nem jól értékeltem akkor a dolgot. Nem rábeszélni akarok senkit se, csak elmondom azt, amit a Zsolt mondott. Ezek nem földi jutalmak. A Márk 10-eshez lapozzunk, és a 29-30 verset kerestette ki velem az Úr, mert van, aki megkérdőjelzi azt, hogy miért kellett itt hagyni a családját. Na most számomra egyértelmű, hogy ha az Úr indítja, hogy végezze az Úr munkáját, plantáljon gyülekezeteket, egyházakat, akkor ő abban nem tud nyugodtan itthon megülni. Viszont itt van az ige a Márk 10-esben, a 29-30-as vers.
Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyát, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért. Aki száz annyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet.
Amen. A felsorolásban benne van a házastárs is. Tehát nem azért, mert összevesztek, nem azért, mert ilyen gondolatot álmodt, hanem azért, mert az Úr szólítja egy újabb munkára. És nézzük meg közben a 2 Timóteus 4.5-ös verset. Furcsának tűnik természetesen, mert nem vagyunk hozzászokva, hogy a házastársát egy szolgáló hátrahagyja és elmegy. Nem annyira gyakori dolog, de ahogy látjátok az igében, szerintem teljesen megáll. 2 Timóteus 4.5.
De te józan légy mindenekben, tarts ki a nehézségekben, az evangélista munkáját cseleked, szolgálatodat teljesen betöltsd.
A végére szeretnék fókuszálni, hogy a szolgálatodat, amire az Úr elhívott, azt igyekezz betölteni. Ez az Úr kérése, illetve Pál szaván keresztül az Úr kérése. Naponta jönnek a gondolatok és jegyzetelek a kis papírra. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek Bill Kaiser szolgálatára. Az Úr eszembe hozott egy esetet, egy történetet, ami ővele történt. És aki a levelező listán fent van, látta is, hogy kaptam 2 választ, hogy ez egy 2000-es tanításban, a vezetés vagy vezetőképzés című tanításban található meg, Bill Kaiser szolgálatában. Hát majd megpróbálom előszedni a hanganyagot, de emlékezetből azért tudom, hogy miről van szó. És te mutatod Bill Kaisernak egy mellényt 3 gombbal. Így lehet, hogy már emlékeztek a régiek közül többen. 2 fehér gomb és 1 fekete gomb. És megkérdezte az urat, hogy uram, ez mit jelent? Tehát ha kapsz egy álmot, és nem tudod értelmezni azonnal, akkor kérdezd meg az urat. Hát elsősorban neked fogja jelenteni, mert az álmot is neked adta. Pásztort is megkérdezheted, lehet, hogy ő is fog tudni valamit hozzáfűzni, hogy ez körülbelül mit jelenthet, de elsősorban neked fogja jelenteni. Azt mondta az Úr, hogy ez a három kabátgomb, az a három személy, aki ott van a környezetedben, mint vezető presbiter, a két fehér gomb, azt a két presbitert jelenti, aki melletted áll és tangat. A fekete mellénygomb pedig azt jelenti, hogy a harmadik presbiter az a szemedben mindig kedves, a hátad mögött meg mindig kritizál. Ez egy nagyon ütős álló, és nem véletlenül hozta fel az Úr valószínű. A Biblia szerint, most nem kerestem hozzá ki az igét, a következő eljárás van leírva. Először négy szem közt a pásztor beszéljen el az illetővel. Ha nem használ, tanúk jelenlétében beszélgessen vele. És a harmadik lépés pedig, hogyha arra sem hajlandó megtérni ebből a dologból, akkor a gyülekezet elé tárja ezt a dolgot. Aki esetleg nem tudna hinni kellőképpen a Szent Szellemnek a munkájában, egy bizonságot szeretnék elmondani. Mert a Szent Szellem úgy tud dolgokat kijelenteni, hogy ahhoz nem kell ember. Lehet, hogy valaki máson keresztül is kijelenthet dolgokat, mert ilyen is van, de közvetlenül is kijelenthet. Chuck Flynn szolgálatában volt az öldruhás hölgy. Kapott egy álmot, hogy menj el erre az összejövetelre, mert valami nagy dolgot fogsz kapni. Persze, hogy a férje vissza akarta tartani, pont most mész el, amikor jönnek a gyerekek több ezer kilométeres távolságból, meg megveszem azt a szép ruhát, amit kinéztél, tehát mindenféle visszatartó erő meg csábítás volt. De ő mégis elment, és fent a karzaton egyetlen egy üres hely volt, ahova ő felült, és már éppen zárták volna az alkalmat, mert időhöz volt kötve a terem használata, és ő fölkiáltott az Úrhoz, hogy Uram, hát nekem ígértél valamit. Ahogy ő fölkiáltott az Úrhoz, az Úr leszólt a Chuck Flynnnek, hogy vissza van még egy profécia. Az az öldruhás hölgy ott a karzaton, annak azt üzeni az Úr, hogy a családja üdvösséget nyer. Nagyon megörült neki, persze, hogy megörült. Vége volt az alkalomnak, megy haza, és mit lát otthon? A férje, a gyermekei, akik megjöttek nagy távolságból, ott ülnek a tévé előtt, a könnyük hull, mert éppen egy olyan csatornára kapcsoltak, ahol az üdvösséget és az evangéliumot hirdették, és újjászülettek. De honnan tudta a Chuck Flynn, hogy a zöldruhás hölgynek még van egy üzenet? Úgyhogy az Úr szólt. Egy konkrét példa. Az egyik testvérünk megkapta az első nyugdíját, és nem szólt senkinek. Ez nem baj egyébként. De már ketten tudjuk a gyülekezetből. Nem embertől. A Szent Szellemtől. Tehát ezzel csak azt szeretném bizonyítani, hogy higgyetek abban, hogy a Szent Szellem képes emberi beavatkozások nélkül, pletyka nélkül, susmogás nélkül üzenetet adni. Ez a lényeg. Hogy a Szent Szellem képes erre. És nem kell arra gondolni, hogy a pásztornak kiadta le a drótot. Mert a Szent Szellem másképp működik. A Carlos, aki kiment Kubába, éppen azt írja itt valahol az újságban, hogy ott kint papírt kérnek tőle. Nálunk meg hogy működik? Hát, hogy a Szent Szellem vezet. Oda megyünk szolgálni, úgy szolgálunk, hogy a Szent Szellem vezet, tehát nincsenek kaptafák. Tehát a Szent Szellem vezetésére figyelni, hallgatni és követni az számunkra elsőrendű kérdés. Halleluja. Ez volt a bevezető még csak. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik a gyógyító kenet lábfejben, kézfejben, halánték környéken, ez valószínű fejfájásos jellegű dolog, és csontokban. A Szent Szellemben meg lehet bízni. És hogyha figyelünk rá, akkor ő szól hozzánk. Még egy gondolatot, amit feliratott az Úr velem, Az 1 János 4:1-ből az első rész, amit az Úr feliratott velem, és Sanders pásztornak a korábbi tanításait támasztja alá, ami úgy szólt, hogy nagyon sok hang van kint a világban. Ezért meg kell tudni különböztetni, hogy melyik van a jó helyről, és melyik van a rossz helyről. És pásztor testvérem is arra hívta fel a figyelmet, hogy aki érzékeny szellemileg, az könnyen félrehalhat. Könnyen halhat a sötétség oldaláról is. Tehát ezért, amit az ember vesz szellemből, el kell ellenőrizni az igével, hogy megáll az ige vonalában, vagy nem áll meg az ige vonalában. És akkor így lehet az embernek békessége. Olvassuk ezt el, az első részét.
Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket.
Amen. Tehát meg kell vizsgálni, hogy az az üzenet, ami jött gondolat vagy hangformájában, az honnan van. Ha építő, akkor Istentől van, ha romboló, lefelé húz, akkor nem Istentől van. Akkor a pusztítótól van. Ez egy komoly üzenet. A papíromon ez fenn volt, csak közben az Úr megadta hozzá az igét is, hogy emlékeztesselek benneteket a Sanders pásztor korábbi üzenetére. A mai köszöntés pedig a Joel Osteen könyvéből származik, és aztán pont a mai napon van ez.
Igen.
Hogy győzelemre segítem a másikat. Ez egy nagyon szép gondolat, és megragadott engem is. A Kegyelem ajándéka sorozatnak a 14. része következik, amelynek a címe Probléma a keverékkel. Ez alatt a két szövetség keveréke értendő, de majd úgyis a tanításból ez kiviláglik. Az első pontunk keverék szövetségek. A kérdés az, hogy miért van sok hívőnek téves ismerete Istenről. Hát egyszer úgy gondolják, hogy Isten büntet, aztán egy másik alkalom meg úgy gondolják, hogy Isten elégedett velem. A világ így gondolkodik Istenről. És a sétáló evangelisták is azt fogják bemutatni, hogy Isten jó, és így már meg fogják kívánni azt a jó Istent, aki az ember oldalán áll. Néhányan úgy gondolják, hogy Isten olykor kórra sújtja az embert, de ilyen drákói intézkedést egyikük sem hozna a gyermekük vonatkozásában, hogy betegséggel sújtsa a saját gyermekét vagy családtagját. Ennek az összezavarodásnak az eredője a galatianizmus, ami magyarul annyit jelent, hogy keverék szövetségek. Ezek a tanítások, amelyek a kevert szövetségre épülnek, azok vesznek egy kis törvényt, vesznek egy kis kegyelmet, hozzák a betonkeverőt, beleteszik és össze túlmixolják. Pál hangneméből ítélve komolynak tekintette az akkori helyzetet. Pál soha nem jellemezte a korintusi gyülekezetet bolondnak, pedig az a gyülekezet egy nagyon nagy káoszban élt, bűnbe voltak keveredve, prostitúció volt a gyülekezetben, és mégsem nevezte őket bolondnak. Sőt, ráadásul a Szent Szellem ajándékaival is visszaéltek. És ennek ellenére nem nevezte a korintusi gyülekezetet bolondnak, azaz balgatagnak, ahogy a Biblia írja. Ellenkezőleg, Pál megerősítette őket, hogy ti Krisztussal való közösségre vagytok elhivatva. Biztatóan szólt hozzájuk, építően szólt hozzájuk, hogy nem szűkölködtök a kegyelem ajándékában, és megerősítette őket, hogy meg lesznek őrizve a fedhetetlenségben Krisztus napjára. 1 Korintus 1-ben ezt olvassuk el, a 8-as, 9-es versben.
Aki meg is erősít titeket mindvégig fedhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztusnak való közösségre.
Amen. Nagyon szép ige. Második pontunk, az elmélet és viselkedés kapcsolata. Aki olvassa az Új Szövetséget, fel fog tűnni a számára, hogy Pál más módon bánt a korintusi gyülekezettel, és más módon bánt a Galata gyülekezettel. Lapozzunk a Galata 3-hoz, És az első három verset olvassuk. Figyeljétek meg, hogy balgatagnak és esztelennek nevezi őket. A görögben mindkét szónak a görög jelentése ugyanazt jelenti, de magyar fordításban többféle értelme van.
Ó, balgatag, galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, avagy a hit hallásából. Ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?
Amen. Hát manapság is vannak ehhez hasonló esetek, amikor újra születik valaki, jár a gyülekezetbe, épül szellemben, és aztán visszacsúszik testi cselekedetekbe, testi gondolkodásba. Sanders pásztor is gyakran emlegette a testi gondolkodásnak a problémáját. Pál mérgében a galáciai gyülekezetet balgatagnak és esztelennek nevezi. Itt hallottátok most. A hívők közül néhányan a korintusi gyülekezetre neheztelnek, de Pál a galatákkal szemben elégedetlen. Ha most a két gyülekezetet mérlegre tesszük, akkor a galatáknak súlyosabb a helyzete. Pálnak a heves kirohanása rámutat arra, hogy Istennél mi élvez elsőbséget. Nem a cselekedetek, hanem a kegyelem alkalmazása. Isten szemében rosszabb a téves hit, illetve rosszabb a téves szabályrendszer, mint a helytelen viselkedés. Pál képes volt kezelni a korintusiak helytelen viselkedését. Mert tudta, hogy Isten kegyelme velük volt, megmaradtak a kegyelemben, a romlottságuk ellenére. Tehát a kegyelem sokkal nagyobb érték Isten szemében, mint a cselekedetek. 1 Korintus 1.4. Annak ellenére, hogy a korintusiak több ponton is romlottak voltak, Pál képes volt pozitívan szólni hozzájuk, és hálát adni értük Istennek.
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott.
Amen.
Amen.
Amikor viszont a galaták rossz tanairól volt szó, akkor őket megdolgálta. Tehát hasonlítsátok össze a kettőt, hogy Korintusban bűnös dolgokat végeztek, de kegyelem tanok alatt maradtak, vagy pedig a galaták, akik kikerültek a kegyelemből és visszatértek a törvényhez. Tehát Isten szemében ez a súlyosabb. Tehát Pál megdorgálta őket azért, mert érvénytelenítették Isten kegyelmét, és kiestek abból. Galata 5.4 írja ezt, hogy kiestek abból. Tehát ezért volt Pál dühösebb a galatákra, mert kiestek a kegyelemből. Ha összehasonlítjuk a két gyülekezetet, a korintusiak megmaradtak a kegyelemben, a galaták pedig kiestek a kegyelemből. És ez a súlyosabb probléma. Galata 5.4.
Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek.
Amen. Tehát a rossz cselekedetek nem hatástalanítják Isten kegyelmét, csak a téves tanok. Ez egy fontos gondolat. Elmondom még egyszer. Mondjuk el együtt, jó? A rossz cselekedetek, nem hatástalanítják Isten kegyelmét az életemben, csak a téves tanuk, és a téves hit. Amen. Galata 1.6. Pál megdöbbent azon, hogy a gyülekezet számos tagja eltért, elfordult a kegyelem evangéliumától. Tehát Galata 1:6.
Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok.
Amen. Nem lenne szabad elhajolni más evangéliumra. Az 1 Tesszalonika 5:21 azt mondja nekünk, hogy nem vizsgálták meg ők azt, amit hallottak, és mérgező eledelt fogadtak be. 1 Tesszalonika 5:21.
Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartjátok.
Magyarul mindent megvizsgáljatok, és ami Istentől van, azt megtartsátok. És ma már volt egy hasonló igénk, ugye, hogy nagyon sok szellem van kint a világban. Nagyon sok hang van kint a világban, ezért mindent meg kell vizsgálni. Ez a kettő összekapcsolható. Pál a kegyelem evangéliumát hirdette. De egyes újjászületett zsidók a törvény kezdték el hirdetni, és ebből kialakult egy keverék. Könyves így mondja, misunk. Keverék. Ez egy nagyon súlyos probléma volt, ami Pált feldühítette. Annak ellenére, hogy ő szent szellemmel és szeretettel teljes volt. De ő a krisztusi igazságot kívánta ezzel védeni. A harmadik pontunk, a kegyelem a megoldás. A helytelen viselkedésre a kegyelem a megoldás. Képzelj el egy kupac szennyest a nappalitban. Néha előfordul biztos. És ez a kupac napról napra nő, és ezzel együtt a bűz is napról napra nő. Főképp, ha meleg van. Hogyha van egy jó mosógéped, akkor megvan a megoldás. És nem kell ezt a problémát ott a nappali közepén sokáig szemlélni. Ez a helyzet viszont mosógép nélkül már egy komoly problémát jelent. Mert már nincsen fateknő, azok ki lettek selejtezve, úgyhogy másképp elég nehéz lenne mosni. A szennyes ruha jelképezi a rossz cselekedeteket. A mosógép pedig a kegyelmet. Hogyha valakinek van egy helytelen viselkedése, akkor a kegyelem erőt fog neki adni ahhoz, hogy felül kerekedjen azon a helytelen viselkedésen. Tehát ezért nem szabad a kegyelemből kiesni, és visszamenni a törvényekhez, 10 parancsolathoz. Ezért kell megmaradni a kegyelem vonalán, hogy a kegyelem meg tudja adni az erőt a kimenekedéshez. De hogyha a kegyelem bizonyos körökben, ahol kevert evangélium van, hatástalanítva van a törvény által, akkor nincs remény. Nincs remény, nincs kiút. Tehát, hogyha a kegyelem a törvény által hatástalanítva van, akkor az adott személy részére nincs remény, nincs kiút, nem látja az alagút végén a fényt. Pál azért ellenezte a keverék evangéliumot, mert az megrontotta a kegyelem üzenetét. Pál a kegyelmet hirdette, de utána egy olyan zsidó jött, aki a törvényt követi, és megrontotta a kegyelmet. Hazugságot szólt. Azt mondta, hogy igaz, hogy az üdvösség kegyelem által van, de a törvényt is meg kell tartanod, ami nem igaz. Téves az is, hogy a kegyelem jó, de egyensúlyba kell hozni a mózesi törvénnyel, a 10 parancsolatokkal, a körülmetelkedéssel és a többiekkel. Galata 1-es, 8-as, 9-es vers. Ezt jól figyeljétek meg, hogy Pál mit mond arra, aki hamis evangéliumot terjeszt.
De akár mi, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, átkozott legyen. Amint előbb mondottuk, most ismét mondom, ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen.
Amen. Pál kétszeres átkot szól azok felett, akik a hamis evangéliumot terjesztik. Tehát ebből látszik a dolognak a súlyossága. Pál kemény hozzáállása Isten szívét képviseli a keverék evangéliuma szemben. Isten szíve is ilyen kemény a keverék evangéliummal, mert ez nincs hasznára Krisztus testének. Negyedik pontunk. Pállal összhangban. Nem mindenki veszi sajnos súlyosnak a kevert evangéliumnak a problémáját. Ugyanis nem hozható összhangba a kegyelem a törvénnyel. Úgy, ahogy a víz nem keveredik az olajjal, ugyanúgy nem szerencsés összekeverni a két követséget, a kegyelmet és a törvényt. Nem a tiszta törvény a probléma, hanem nagyon sok gyülekezetben kevert evangéliumot hirdetnek. Nagyon sok gyülekezetben bejött a kevert evangélium, és ez okozza nagyobb problémát. Ugyanis a tanításokban egyesíteni próbálják a régi és az új szövetséget. Téves az a nézet, hogy a megváltások kegyelem által van, de tartsd be a 10 parancsolatot is. A törvényt és a kegyelmet nem lehet egymással egyensúlyba hozni, nem lehet kiegyenlíteni. Amit az ember egyensúlynak hív, vagy amit a gyülekezetekben egyensúlynak hívnak, az Isten szemében egy keverék, és Isten utálja a keveréket. Mint említettem az imént, hogy vesznek egy kis törvényt, vesznek egy kis kegyelmet, ezt összekeverik, és tudjátok, mi lesz belőle? Az Énekek 2.15-ben otthon majd elolvashatjátok, a kisrókákról szól. Jönnek a kisrókák, hát kisróka nem csinál nagy kárt. De egy kis róka, egy kis kár. Még egy kis róka, még egy kis kár. És a sok kis kárból egy nagy kár lesz. Tehát a kis rókákra is kell vigyázni, mert a sok kis róka, sok kis kára, az már összeadva egy komoly veszteséget jelent. Efézus 2. fejezet 8-as 9-es versét olvassuk. Sokakban felmerül a kérdés, hogy a megigazulás kegyelem által adatik, vagy cselekedetek által. De a válasz egyértelmű, amit most felolvasunk.
Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Amen. Senki nem verheti a mellét, hogy én ezt tettem, azt tettem, mennyit tettem, mert nem cselekedetekből van az üdvösség, a megigazulás. Isten kegyelmét semlegesítik a saját erőből fakadó cselekedetek. És az előző tanításban szó volt a fügefa levelekről. Majd a pesti összefoglalóban rátérünk erre. Amikor az első ember bűnkövetett el, saját cselekedetek által próbálta elleplezni, elfedni a bűnét, a testét, mert rájött, hogy mezítelen. De ezek csak fügefa levelek. Tehát a fügefa leveleknek nevezzük az emberi cselekedeteket. És igazából Isten hozta a megoldást, hogy állatbőrbe öltöztette fel őket, mert az állatbőrön rajta volt a vér. És a bűnt csak a vér képes eltörölni. Semmi más. Tehát az már egy előkép. Az első előkép a Bibliában, ahol az első vérátali bűn elfedés ott található. Hogy az Édenben az első emberpárt állatbőrökből készült öltözékbe öltöztette fel Isten. A legtöbb hívő egyetért azzal, hogy a megváltás kegyelemből van, ahogy olvastuk is. De ennek ellenére saját magukat többen törvény alá helyezik, ami helytelen. Ők a törvény engedelmessége, vagy a törvény cselekedete alapján akarják kiérdemelni az áldást. Hangsúlyozom, hogy kiérdemelni. Amikor a saját értékrendjük alapján helytállnak, akkor áldást várnak. Tehát úgy gondolják, hogy megfeleltek ennek vagy annak a parancsolatnak, és akkor most jogos vagyok az áldásra. Amikor viszont nem a kegyelmet fogadják be, akkor bűntudatot, kárhoztatást éreznek, és büntetést várnak. És ez megöli a hitet, és hit nélkül pedig nem lehet működni, nem lehet Istentől semmit elvenni. Az új szövetségben Isten nem azt akarja, hogy mi engedelmeskedjünk a törvénynek, és ezáltal váljunk áldottá, és nem azt akarja, amikor mi elvétjük, akkor mi átok alá kerüljünk. Mert ez a rendszer az ószövetséghez hasonlít. Hogy teheted, nem teheted. Ha helyesen teszel, áldott leszel, ha nem, akkor átok alá kerülsz. A kegyelem meghatározása. Isten rá nem szolgált, meg nem keresett, és ki nem érdemelt jó indulata felénk. Tehát nem kell kiérdemelni, nem is lehet kiérdemelni. De amint egy hívő megpróbálja kiérdemelni a kegyelmet, amint megpróbálja kiérdemelni az Úr jó indulatát, a kegyelme hatástalanná válik. Tehát a cselekedetek hatástalanná teszik Isten kegyelmét. Egy picit előre szaladok a következő tanításhoz. Ma olvastam egy gyönyörű példázatot. Nem tudom, hogy volt-e valaki netán vízimentő valamikor, vagy ismeri a vízimentőnek a munkáját. A vízimentő addig nem nyúl hozzá a vergődő, fuldokló emberhez, amíg fel nem adja a saját megmentési szándékát. Tehát addig rukkapál, és hogyha akkor fogná meg, akkor őt is lehúzná. És mind a ketten elvesznek. Mikor fog hozzányúlni? Amikor feladja a saját erőből való megmenekülést. Először is fel kell ismernie, hogy ő most éppen süllyed. Bajban van. És másodszorban meg fel kell ismerni, hogy saját magát nem tudja megmenteni. Akkor jön a kegyelem. Akkor jön a vízimentő. Ez egy nagyon-nagyon gyönyörűséges kép lesz a jövő héten. Tehát itt a kapcsolódik, hogy a cselekedeteink hatástalanítják a kegyelmet. Amíg rukkapál a fuldokló, addig hatástalanítja a vízimentőnek a munkáját, mert ő sem akar bajba kerülni. Mert ha mind a ketten megfulladnak, akkor kimentik ki a bajba levőt. Tehát a fuldoklónak fel kell ismernie, hogy ő bajban van, és egyedül nem tud ebből a helyzetből kijutni. Az új szövetségben Isten azt akarja, hogy a fia áldozata által legyünk mi áldottak, és ne próbáljuk cselekedetek által azt kiérdemelni. Tehát van egy dolog, amit Isten nem akar, hogy ne az engedelmesség által nyerjük el az áldást, hanem a fia kereszt halála által, a megváltás által. Az áldásnak semmi köze a teljesítményünkhöz, a képességeinkhez és a törvény megtartásához. Mert az áldást Krisztusban kaptuk meg. És aki befogadja Krisztust, annak megnyílik az út, a lehetőség az áldások felé. Akik még a törvény megtartása által próbálnak megigazulni, azoknak a gondolkodása ószövetségi gondolkodású. És nem véletlenül mondja a Róma 12:2, hogy újítsátok meg a ti elméteket Isten igéje alapján. Az ige egyik célja az, hogy magunk elé tartsuk és belenézzük, mint a tükörbe, hogy itt bizony ezen a területen még van tennivaló. Vannak hívők, akik visszaálltak újjászületés után az ószövetségi cselekedetekhez és az ószövetségi engedelmességhez. Holott bizodalmuknak kellene lenni, és hitüknek kellene lenni az új rendszerben, az új szövetségben, ami egy sok jobb szövetség. A keveredék szövetség egy tékozlás, mert mindkettő előnye semlegessé válik. Az ószövetség előnye is, meg az új szövetség előnye is. Olvassuk el a Márk 2:22-ben az új és a régi tömlőről szóló részt. És vajon felfedeztétek-e, hogy ez mire utal?
És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak, hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni.
Amen. A bibliai időkben állatbőrből készült tömlőket használtak. Nem volt műanyagpalack, valószínű üveg sem volt, de valahogy meg kellett oldani a folyadék szállítását. Tehát itt az új és a régi tömlőről van szó, ami gyakorlatilag a két szövetség keverékére utal. A régi tömlő, a régi szövetség a törvény, ami törékeny, nehéz és merev. Mert én úgy értelmezem, hogy a bor a régi tömlőt megkeményítette. Tehát nem volt puha. Merev volt, törékeny volt. Tehát egy idő után a benne levő bor tönkretette azt a tömlőt. Az új bor pedig a kegyelem új szövetsége. Tehát, ha a kegyelem új borát a régi tömlőbe öntik, akkor mindkettő elveszik. Mert a tömlők szétszakadnak, és a bor kiömlik. Tehát az új szövetséget nem lehet beletölteni a régi tömlőbe, a törvénybe. Mert mind a kettő tönkre megy. Ebből a következő világosságot nyerhetjük. Az Ószövetség és az Új Szövetség hatékonysága ki lesz oltva, illetve elveszik, hogyha az új bort a régi tömlőbe próbálja valaki beletölteni. Érthetetlen, hogy egyesek mégis megpróbálják egyensúlyba hozni a kegyelmet és a törvényt. De így járnak, mint a tömlő esete. Aki a törvény mellett van, az teljesen álljon a törvény mellett, mert még mindig jobb, mint a keverék üzenet. Hogyha te a kegyelem mellett állsz, akkor teljesen legyél a kegyelem mellett. És semmiféle törvénynek egy csiráját se vont bele a kegyelembe. Ugyanis lehetetlenség kiegyensúlyozni a kettőt. A tanításokban elhangzó üzenetet meg kell vizsgálni. Mégpedig az ige vonalában. A mai napon már két igét is olvastunk ezzel kapcsolatban. Hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, ami fentről való, azt megtartsátok. Ami pusztító, romboló gondolat vagy üzenet, azt meg kell semmisíteni. Jézus fogságába kell ejteni, hogy csak felint tanította a 2 Korintus 15 alapján. Erről már volt korábban szó, de fölírhatjátok. 2 Korintus 15. Melyek a nem jó hírek? Amelyik félelmet okoz a másikban, kétséget plantálna a másikba, netán ítéletet, kárhoztatást, ezeket mind ki kell dobni. A jó hír az örömmel és békességgel párosul, és felemeli a másik hitét, amikor szólsz hozzá. Halleluja! Halleluja, halleluja! Már ennyi volt az üzenet. Múlt héten mit hallottunk meg? Hogy a cselekedetek nem hatástalanítják a kegyelmet, de a kegyelem hatástalanítja a bűnt. Ez egy fontos gondolat. A bűn nem állítja meg a kegyelem áradását. De Isten kegyelme megállítja a bűnt az életemben. Köszönöm szépen. Ezek nagyon fontos gondolatok, és nagyon fontos kimondani. Mert a szellemvilággal tudatosítani kell a hitünket. Imakéréseket már gyűjtöttem össze. Ádámért is imádkozunk. Kiárasztjuk a Zsoltár 121.6-ost, ami azt mondja, hogy a nap meg nem szúr téged. Halleluja, dicsérünk, magasztaljuk, Atyám, a drága szent nevedet. Köszönjük, Atyám, hogy az imáinkat meghallgatod, megválaszolod, és kiárasztjuk a hitünket abban, hogy amikor mi eléd helyezzük a konkrét dolgokat, akkor te elkezded a gyökérkezelést. Ha még nem is látjuk a felszínen a változást, de hisszük, hogy a gyökér szinten már elindult a munka. A Jézus nevében. Elét hozzuk, Atyám, Jézus nevében a szerdai, ádándi sétáló evangelizációsunkat. Megkötjük a sötétség minden erejét az otlakok felett, a siójútiak felett a Jézus nevében. A szolgálók felett, akik szolgálnak ezen a területen, az útjuk felett megkötjük a sötétség erőit. Tiszta utat, balesetmentes közlekedést szólunk felettük a Jézus nevében. áldások teljességét árasztjuk ki, és köszönjük, Atyám, hogy őket kedvessé teszed a lakosság előtt, hogy nyitott szívvel jöjjenek hozzájuk a Jézus nevében. Hiszük, Uram, hogy sok élet születik ezáltal. Hálát adunk, Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, a Krisztusban kapott hatalmunkért, és levágjuk a sötétség leplét a szemekről. Levágjuk és elparancsoljuk azokat. Kijelentés, bölcsesség és tisztálatás szellemét árasztjuk ki helyette. Kérjük a szolgáló angyalokat, hogy legyenek segítségül, és kiküldjük őket, hogy hozzák be, hozzák oda az elveszetteket, ahol éppen tart a szolgálat. És köszönjük, Szent Szellem, hogy olyan vonzerőt bocsátasz ki, hogy nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellem vonzásának és a szolgáló angyalok invitálásának. Bejönnek a te jelenlétedbe, a te királyságodba a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. A Zsoltár 21.6-os védelmét árasztjuk ki a hőségben dolgozók felett, az evangelista munkái felett a Jézus nevében, hogy a nap nem szúrja meg őket. Elét hozzuk, Atyám, Jézus nevében ezt az úrvacsora szettet, és kérjük, Atyám, hogy támogass bennünket abban, hogy ezt Magyarországon is gyártsák, vagy Magyarországon is forgalmazzák, és kapható legyen a Jézus nevében, mert nagyon sok felekezet használná ezt. Szent vére alá helyezzük, és köszönjük, Atyám, a te válaszodat. Köszönjük az utakat, amit te nyitsz ehhez a Jézus nevében, az ő életük felett, a Jézus nevében. A gyülekezet felett egységet, békességet és szeretetet szólunk, az áldások teljességét árasztjuk ki. Megragadjuk a szent vér bőséggel, és kitartjuk a sötétség erőivel szemben. Ezzel megállt parancsolunk a számukra folyamatosan, minden időben, minden területen és mindenki életében. És magasra emeljük a szövetség vérét, és megköszönjük, Atyám, hogy hogy a mi győzelmünk a te erős karod által van. Köszönjük a szövetségi hűségedet, amely alapján bátran kérhetünk tőled megoldásokat a trónteremből. És köszönjük, hogy a Szentvérnek köszönhetően beléphetünk a te tróntermedbe. Szólítjuk a megoldásokat, hozzák az angyalok a megoldásokat, a helyreállításokat, az áttöréseket nagy gyorsasággal az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökön örökké. Amen. Kézzelátétellel folytatjuk a szolgálatunkat. Győzelemre segítünk téged a Jézus nevében, a Jézus nevében. Ragadd meg a hited által az áldásokat. Győzelemre segítünk téged a hitünk szava alapján, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és a Krisztusban kapott hatalmunk alapján, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a gyermeked életét. Győzelemre segítünk benneteket a hitünk szava alapján. A szent vért választjuk ki feletetek oltalunként. A Jézus nevében. Minden dicsőség, Atyám, a tiéd. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. A Jézus nevében. Amen. 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 Győzelemre segítünk benneteket minden területen a hitünk szava alapján. A Jézus nevében. A Jézus nevében. Dicsőség, drága mennyei Atyám. Köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a te kegyelmedet, a helyreállító kegyelmedet, a megtartó kegyelmedet a Jézus nevében. Megdorgáljuk a rendellenes elváltozást, megdorgáljuk a sérülést. És kérjük, Atyám, a te természet feletti helyreállításodat, kiárasztjuk Isten gyógyító erejét, a drága szent kenetet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Szólítjuk a trónteremből a természet feletti megoldást a Jézus nevében. Szólítjuk, Uram, a gyógyulást a sérülés helyére. A sérülést betöltjük a gyógyulással a Jézus nevében. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, és különösen a gyógyító angyalokat, hogy munkálkodjanak ezen a területen, és gyors helyreállítást rendelünk az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Atyám. áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Megkötjük a sötétség minden elejét ezen jelenség felett, ezen probléma felett, és kiárasztjuk Jézus nevében a Isten kegyelmét, amit bőséggel kiárasztunk, ami mindenre elegendő a Jézus Krisztus szent nevében. Szólítjuk a Szentlélek, szólítjuk a Jézus nevében. Dicsérjük és magasztaljuk, Atyám, a te drága szent nevedet. Köszönjük, Atyám, a te érintésedet. Köszönjük, a te drága kenetedet, a te drága leányodat. Hálát adunk, Atyám, az áttörésekért, a szabadulásokért, a gyógyulásért, a tünetmentességért, és a szent egészséget szólítjuk be mindezek helyére. A Jézus nevében, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a túláradó kegyelmedet, a helyreállító és a megtartó kegyelmedet. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tied minden dicsőség, Uram. Tied minden dicsőség. Felszólítjuk a tüneteket, hogy távozzanak, és helyére a szent egészséget szólítjuk. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, a gyógyító angyalokat, és a drága gyógyító keneket. Kiárasztjuk a Jézus nevében, a Jézus nevében, a Jézus nevében. Halleluja, halleluja. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Minden teher levágatik a Jézus nevében. Az igát megtöri a kenet, és lehullik, és jön a szabadulás nagy gyorsasággal. És köszönjük szent szellem a szent olajadat, amely olyan mértékben beolajozott a leányodat, hogy az ellenség nem tud fogást találni rajta. A Jézus nevében, a Jézus nevében. Győzelemre segítünk az Úr Jézus Krisztus szent nevében és a hatalmi imáink által a Jézus nevében. Győzelemre segítünk minden területen, az életed minden területén, a családban, a szolgálatban, a munkában a Jézus nevében. Atyám, a kezünket rátesszük azokra a kelmékre, szövetekre, amit a testvérek hoztak. Kiárasztjuk a hitünk alapján a gyógyító erőt, a szent kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. És tudjuk, Uram, az igéből, a bibliai időkben a kenet a szövetekben tárolódott. Ezért a hitünket ebben kiárasztjuk, hogy ez ma is működik. Mert Istennél nincs változás, és még a változás árnyéka sem látszik. Köszönjük, Uram, a te dicsőségedet, amely megtöri az igát. Lerontja a korlátokat, a falakat, és szabaduláshoz minden területen, amikor hittel alkalmazzák. Köszönjük, Atyám, a te dicsőségedet, amely ragyog a te gyermekeid felett, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művért, a szent véráldozatért, az örök életünkért, a megigazoltságunkért, és a hatalom királyi székért, ahonnan királykodunk ebben az életben, minden helyzet felett, és minden élet felett, a Jézus nevében.
Amen.
Amen. A pes összefoglaló következik. A Szent Vér váltsága volt június 28-án a tanítás címe. A Szent Vér a számunkra mit ad? Váltságot, oltalmat, békességet. Hogyha ezt rendszeresen megvalljuk, akkor hatékonyá tesszük az életünk felett a Szent Vér munkáját, és áttörések fognak jönni az életünkben. Pesten is a Szentvér imáját imádkoztuk el, és előzőleg is úgy emlékszem. Tehát nagyon fontos a Szentvért imádkozni és kiárasztani az életünk felett. Isten egyszer elhatározta, hogy embert teremt. Azt mondja a Biblia, hogy a képünkre és a hasonlatosságunkra tette mindezt. A képünkre azt jelenti, hogy pont úgy nézünk ki, mint Isten. A hasonlatosság pedig azt jelenti, hogy a szellemi birodalomban épp úgy tudunk működni, mint Isten. Amikor Isten azt kimondta, hogy legyen az ember, akkor gyakorlatilag az embernek a szellemi lényét teremtette meg, majd ezt előhozta a fizikai világba. Olyan módon, hogy megformálta az embert, és életet lehelt belé, És amikor Ádámba, mármint az agyag figurába, az agyag szoborba Isten belelehelte az életét, és Ádám kinyitotta a szemét, akkor meglátta Istent. Hogyha egy picikét a kenet miatt elbóbicálnál az alkalom alatt, és oda menne a pásztor, és egy ilyen enyhén rád fújna, kipadnottan a szemet, kit látnál? Aki rád fújt. Ugye? Tehát van egy ember, aki látta Istent. Milyen jó kijelentés. Az is nagyon fontos tudni, hogy éltünk a születésünk előtt is, mint szellemi lények, de élni fogunk az elmúlásunk után is, mert visszakerülünk a szellemi birodalomba, mint újjászületett teremtmények. Ehhez egy kis kijelentés még, hogy a Jesse a beszámolójában azt mondja, hogy Isten trónja körül a kis lelkek, akik le akarnak születni, ott röpdösnek és azt mondják, le szeretnénk születni. Tehát ilyen bébi szellemek. Miután a Földön élünk, egy bizonyos idő múlva ugye a Földről elköltözünk és visszamegyünk felnőttként. Tehát nem ott fogunk röpködni az Atya trónja körül kis bébi szellemként, hanem a Jesse beszámolójában nagyon világosan lehet látni azt, hogy egy bizonyos helyre megyünk, ami el van készítve a számunkra, illetve Jézus megígérte, hogy palotákat fog építeni a számunkra. Tehát közben van egy növekedés. És arról is beszél Jesse, hogyha egy gyermek nagyon korán meghal, fent növekedni fog, és fog találkozni az anyukájával. Tehát nem áll meg a növekedésben, hanem növekszik. Amikor Isten az élet ajándékát adta az embernek, megszületett az emberiség vére. Tehát Ádámban elindult a vérkeringés, ahogy belelehelte Isten az életet. Az életet a vér hordozza. Ha valakinek az ereiből elfolyik a vér valamilyen oknál fogva, akkor meghal. Azt is tudnunk kell, hogy Isten rendelte a születési időnket és a lakhelyünket. Volt olyan távoli rokonom, aki elment Németországba vendégmunkásnak még sok évtizeddel ezelőtt, és nem bírta. Vissza kellett neki jönni. Nem az volt az ő helye. Így tudom megfogalmozni. Amikor Édenben megtörtént a bukás, akkor a meztelenségüket az első emberpár ön erőből igyekezett fügefa levelekkel elfedezni. De a bűn elfedezéséhez vérontás szükséges. És Isten fogott egy állatot, annak a bőréből körülkötőt készített, és ez az állati bőr, vagy ebből az állati bőrből készült ruházat hordozta már a vért. Vér tapadt hozzá, hogy abból egy ruha készült. És a bűn elfedezése itt történik meg első esetben. Tehát különbség van a szent vér elfedezése és a fügefa levél általi elfedezés között. Mert a vér általi elfedezés az működik, a testi cselekedetek, tehát a fügefa levél körbaggatása pedig nem hoz semmi eredményt. Isten szent, tehát ő nem engedheti meg, hogy a bűn büntetése elmaradjon. De egyúttal irgalmas is, és nem engedi meg, hogy az embert terhelje az ítélet. Ezért már az Ószövetségben bevezette az engesztelést az állat áldozatok által. Mert a fügefa levéllel nem lehetett kifizetni a bűn árát, csak véráldozattal. Ez egy nagyon tanulságos rész. Isten az oltára vért adott, és az elfedezés az Ószövetségben időleges volt. De azt is kifejezi a véráldozat, hogy a bűnnek súlya van. Az ószövetségi véráldozat rendszer az egy előkép. A törvény hozta be a bűn ismeretét. Mert amíg nincs törvény, nincs kereszt, nem lehet azonosítani egy közlekedési kihágást. A szövetség ládájának a fedelét évente meg kellett hinteni Szentvérrel, és ez jelentette Izrael bűnének az elfedését egy évre. Isten a törvényszegés helyett, amikor ránézett egy emberre, és ma is ránéz egy emberre, akkor nem a bűnt látja, hanem azt a vért, ami azt a bűnt elfedezte az Ószövetségben, illetve az Új Szövetségben eltörölte. mert ennyivel erősebb Krisztus vére. Az ószövetségi templomban a pap nem ülhetett le, mert folyton tüsténkednie kellett. Nem volt szék. Ezzel szemben Jézus, amikor elvégezte a munkát, az atya felemelte magához és a jobbjára ültette. Mert a munka be van végezve. Nekünk semmit nem kell hozzátenni. Nem kell a megváltásunkért dolgozni, csak el kell fogadni. Isten a megváltásban egy új vért hozott, ez a Jézus vére, amely már teljesen eltörölte a bűnt, visszaemlékezve az ószövetségi elfedésre. Hogyha te hivatkozol Jézus vérére, akkor Isten élete lép működésbe. A Szentvér azt hozta, hogy mi meghívást kaptunk a Szentek Szentjébe. Tehát most az imáimat már úgy kezdem, hogy először is megköszönöm az Úr Jézusnak a drága Szentvérét, ami igazzá tett, és beléphetek a mennyei Szentek Szentjébe. Beléphetek a trónterembe, és az imáimat vihetem. Jézus váltságdíjjal szabadított ki bennünket, aztán átvitt minket a sötétségből a világosság országába, és alkalmassá tett bennünket a megigazultság által. Alkalmassá tett bennünket arra, hogy Isten királyságához tartozhassunk. Isten nem emlékezik a bűnre, mert szeplőtelennek lát a véren keresztül. A Szentvér békességet szerzett nekünk, és érvényesítsd a kifizetett váltságot, és az ellenség elkerül. Tehát hivatkozz a Szentvérre, hogy ebben oltalmad van. Az emberi vér kiállt az igazság szolgáltatásért, tehát Káin és Ábel esetében felkiált, hogy igazságtalanság történt. A Szentvér viszont megszólal felettünk. Tehát egyik esetben kiállt, a másik esetben pedig megszólal felettünk. Hogyha az ellenség kikér, van ám ilyen, hogy ellenség kikér, Lukás 22.31-ben megtaláljátok. Ha az ellenség kikér, akkor tudnod kell, hogy a váltságdíj ki van fizetve és hivatkoz erre. Járulj a meghintés véréhez, szóld a váltságot, és az ellenség rettegéssel elfut. Tartsd ki előtte a Szent Vért, mert az megszólal, és megperli a te ügyedet, és védelmet ad. Tanulj meg élni a Szent Vérrel, semmisítsd meg vele az ördög erejét. Meg kell tanulni, együttműködni, és együtt lüktetni a Szent Vérrel. A vérrel hitben együttműködni azt jelenti, hogy a hívő számára ez győzelmet hoz. Isten a vért tanúként is rendelte, hogy elmondja az igazságot. A Szentvér által beléphetünk a trónterembe, mi királyi papság vagyunk, és szellemi áldozatokat mutatunk be. Például, ha azt imádkozzuk, hogy köszönöm Úr Jézus a drága Szent Véredet, ami engem szabaddá tett, ez egyben egy megvallás, és egyben egy szellemi áldozat, és egyben egy igazság. Ezt a szádból ki kell szólni a szellemi birodalom számára, hogy a szellemi birodalom ezt meghallja. Ahogy szólsz hitben, az atya meghallja, és munkálkodni kezd azon gyökér szinten. Hogyha nem szellemben imádkozol, akkor az ima földre esik, és nem vert gyökeret. A szellemi fegyverzetről röviden annyit, hogy az öv a megigazultság, a sisak a gondolatokat óvja, a mellvas a szívet védi, a Szentvéren szükséges időzni, ezeket a igei dolgokat besújkolni a szívünkbe, és naponta háromszor imádkozni a Szentvért, és óriási változások jönnek az életetekben. Tehát lehet nagyon röviden egy ilyen mondatban, hogy köszönöm Úr és a Szentvéredet, ami engem megváltott és szabaddá tett. De ilyen gyakorisággal. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük a figyelmeteket, odaszánt és kiigazítható szíveteket. Jövő héten találkozunk ugyanitt, és most az árulámon következik. Valakinek van gondja a hátával? Ott a kenet. Yeah. legnagyobb kegyelem árad.